1001 ötlet és minden, ami utána jön.
Úgy nem lehet szerintem jól gyűjteni börtönben, hogy én egy civil, kívülálló felsőbbrendű lénynek gondolom magamat, mert én nem követtem el bűncselekményt, ami miatt én börtönbe kerülhettem volna, és de hát ti meg igen, így nem lehet bemenni. Mindenki azért, amit mond, azért felelős, de én ugyanezt gondolom a tolvajról is, szóval ehhez nem kell se politikusnak, se televíziós műsorvezetőnek lenni. Mindenki, aki használja a nyelvet, felelős azért, amit mond. Egyébként az is szórakoztat, ha csak gondolkodom egy szövegről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pékristály Bea vagyok. Az általunk használt nyelv olyan, mint az új lenyomatunk, egyedi és nagyon sok mindent elárul rólunk. És nem csak a nemzetiségünket, csak észre kell venni a változókat. Ránki Sára, bűnügyi nyelvész a vendégünk, akit ennek a szakmának a velejáróiról, a nyelvi rétegek összetettségéről kérdezek. Szia, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen a meghívást.
11 évet jártál egyetemre, magyar szakon, majd kriminálpedagógia doktori iskolába is jártál, megcsináltad a nyelvtudományi doktori iskolát, tehát hogy ez egy eléggé hosszú folyamat volt. Mi volt az, ami megfogott téged a nyelvnek, a nyelveknek a tanulmányozásában, és még mindig ott tart?
Igazából szerintem, amikor először börtönben voltam, azt tetszett meg. Nem a börtönben, abban nincsen különösebben szeretnivaló, hanem inkább az, hogy milyen különböző beszélőkkel lehet találkozni. Nyilván, ha az ember elmegy nyelvjárást gyűjteni, akkor is lehet különböző beszélőkkel találkozni, csak mindenki másmilyen beszélő valójában. És soha nem olvastam krimit, ez érdekes, különösebben néztem a Deriket gyerekkoromban, meg a Kalambót, de amúgy nem különösebben érdekelt ez a bűnügyes dolog, és aztán valahogy az évek során vált elhivatottságá vagy szerelemmé, de hát ez olyan, amit nem mindig tud az ember megmagyarázni, nem hogy miért lesz, hanem egyszerűen lett.
És más szabályok szerint alakul, vagy rétegződik a börtönnyelv, mint az a nyelv, amin mi kommunikálunk, vagy ugyanaz a szabályrendszere, csak más szavak tartoznak mondjuk bele?
Hát ez úgy működik, hogy én a börtönnyelvvel úgy kerültem kapcsolatba, hogy a szakdolgozatomat kezdtem el írni bűnügyi nyelvészetből, de akkor még nem igazából tudtam, hogy ez az. De mondjuk akkor ez már egy ilyen kezdeményezés lehetett, és a börtönben vettem föl anyagot. Írásos anyagot fogvatartottaktól, nőktől, férfiaktól, és hát akkor én még negyedéves vagy ötödéves voltam az egyetemen, olvastam sok mindent, de nem igazából tudtam erről a börtönnyelvről semmit. Ugye én mindig azt mondom, hogy szerintem nem elégséges börtönszlengnek nevezni, mert nem csak ez a szleng része van a börtönnyelvnek, ami ugye a titkos nyelv igazából. Egyébként a titkos nyelvekre az jellemző, hogy a köznyelv szavait is használják. Nyilván vannak például idegen szavak, vagy nemzetközi szavak, amelyeket átvesznek, de a köznyelv szavait használják csak más értelemben, vagy valamilyen metafora értelmezést alakítanak ki. Tehát nem azt mondom, hogy könnyű megérteni a börtönszlenget, de ha valaki gondolkodna rajta, azért egy-két szónak a jelentésére, főleg ami mondjuk nem esetleg jidis eredetű, vagy valamelyik cigány nyelv eredetű, azt lehet, hogy ki tudná találni. De a börtönnyelv az azért több rétű, mert van egyrészt ez a börtönszleng része, akkor amit a filmekben lehet látni, a morzézés, az is van tényleg, hát én a saját szememmel láttam és hallottam morzéjelzést. Aztán van jelnyelv a börtönben, de ez nem az akadémiai jelnyelv, amit mondjuk a magyar jelnyelvvel ők használnak, hanem ez egy saját kitalált jelnyelvük, és ugye ott az érdekes, hogy nagyon rövid idő alatt mennyi információt tudnak egymásnak átadni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk valaki megy egyik zárkából a másikba, kísérik le, és van mondjuk esetleg bilincselve a keze, de ha nincs, akkor is, miután nem szabad ember, még a jelelési tere sem lehetne akkora, mint egy civilnek, és a fogvatartottak mondták, hogy hát egy perc alatt egy olyan 40-50 információt sikerül lejelelniük. És ami még érdekesebb, hogy tapasztalunk olyat, hogy nők és férfiak egy börtönben vannak, esetleg más emeleten, de helyhiány miatt azért ilyet láttam már, Például a jelnyelv az közös. Ugye, ha nem lenne közös, nem értenék meg egymást. És akkor láttam olyat, hogy első emeleten a nők, másodikon a férfiak, és akkor úgy ment a jelelés egymásnak. Ez nyilván azt feltételezi, hogy közös jelnyelvük legyen. A börtönszleng is közös a nőknél és a férfiaknál, ez a tapasztalat, de nem tudom, hogy erre külön vizsgálat volt-e, de ha logikusan végig gondolja az ember, ilyen parasztlogikával nem is lehetne más, mert egy ugyanolyan rendszerben működő titkos nyelvnek, mert mindegyik a börtönrendszer, csak annyi a különbség, hogy az egyik a nőki, a másik a férfiaki, nem lenne érdemes két különböző szlenget működtetni. Úgyhogy annyi a különbség, amennyi a női sajátosságokból fakad, de mondjuk egy női fogvatartott, meg egy férfi fogvatartott megérti egymást.
Nem tudom, hogy kutattál-e erdélyi börtönökben, vagy volt-e olyan esetet, hogy mondjuk egy erdélyi származású fogvatartottal sikerült beszélgetned, de például a siketek jelnyelvében van különbség az erdélyi magyarok által használt jelnyelv és a magyarországiak között használt jelnyelv között, pont azért, mert mondjuk a március szóhoz más kapcsolatrendszer kötődik Magyarországon, mint nálunk. A március az nálunk így, most mutatom a hallgatók, nem láthatják, de egyféleképpen jelölik azért, mert a márciuskához kötődik, az egy ilyen kis kitűző, és ahhoz kötődik a március szavunk. Ilyen értelemben vannak különbségek a jelnyelv között, és akkor a bűnügyi nyelvben is van különbség?
Nem tudom, mert nem ismerem az erdélyi börtönrendszert. Tehát ugye nem úgy van, hogy van a nyelv és köré épül a börtön, hanem van a börtönrendszer, és abban szükségszerűen létrejön a börtönszleng. Úgyhogy biztos, hogy vannak hasonló elemek, mert mondjuk olvastam tanulmányt franciaországi börtönszlengről, és ott ugyanúgy a 14.-15. századtól adatolják azt, hogy a fogvatartottak azt használták a börtönre, azt az volt, hogy akadémia. Ez nálunk is egy túlzás, ugye, hogy a börtönt akadémiának nevezik, de úgy nevezik, de ez is csak egy dolgot tud bizonyítani, hogy valahogy az emberek azért mégiscsak hasonlóan gondolkodnak jelenségekről. Tehát a börtön jelenséget, vagy a börtönrendszert hasonlóan érték meg Franciaországban, vagy Magyarországon, vagy az is lehet, hogy valamilyen szállítások alatt egyszerűen találkoztak kifejezések, és ezeket átvették egymástól. Tehát el tudom képzelni, hogy vannak hasonlóságok, de egyrészt ezeket nem tudom, másrészt ahhoz a börtönrendszert is ismernem kellene.
Mennyire kutatható, vagy hogyan kutatható? Nyilván, hogyha az intézmény hozzájárul ahhoz, hogy kívülállóként részt vegyél egy ilyen kutatásban, mennyire nyílnak meg a bent lakók irányodban, mert mégiscsak egy kívülállóként veszel részt, illetve a rendszert képviseled valamilyen értelemben. Nem olyan, mintha egy adatközlőhöz mennél el, és egy tájszólást próbálnál kutatni.
Igazából egyébként ez is olyan, mert egy nyelvjárásnál is egy adatközlő vagy szívesen nyilatkozik, vagy nem nyilatkozik. Tehát, hogy amikor az ember elmegy egy falucskába gyűjteni, akkor sem az van, hogy minden háznál szívesen fogadják, vagy minden beszélő, aki egyébként tök jó adatközlő lenne, az majd szívesen beszélget. Úgyhogy ilyen értelemben most az, hogy a börtönben mindenki egy helyen van, és könnyebben megtalálod az adatközlőt, de hát nem fog mindenki szívesen nyilatkozni. Szerintem az nagyon fontos a börtönben, hogy mindenki a szabad akaratából döntse el, hogy szeretne részt venni egy vizsgálaton, vagy nem szeretne részt venni. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy szívesen beszélgetnek civillel, mert akkor az is valahogy kizökkenti őket abból a napi életből, amiben benne vannak. De az nagyon fontos, hogy arról ők dönteni tudhassanak, hogy szeretnének részt venni egy vizsgálatban, vagy sem. Hát, hogy mennyiben mások, én hogy mondjam, de ez minden emberre vonatkozik, hogy mindenkinek kijár a tisztelet. Tehát nem egy listával megy be az ember, hogy kinek mi a bűncselekmény, és akkor majd közben eldöntöm, hogy ja nem, már eleve eldöntöm, hogy nem fogom tisztelni, mert ő egy fogvatartott, ez így nyilván nem megy. Úgy nem lehet szerintem jól gyűjteni börtönben, hogy én egy civil, kívülálló, felsőbbrendű lénynek gondolom magamat, mert én nem követtem el bűncselekményt, ami miatt én börtönbe kerülhettem volna, és de hát ti meg igen. Így nem lehet bemenni, szerintem.
Uh-huh. Jó, csak hogyha arra gondolok, hogy például mondtad azt, hogy megelőzhetőek lennének a börtönön belüli bűncselekmények, hogyha ismernénk ezeket a nyelveket, akkor tulajdonképpen te a titkaikat próbálod megfejteni, vagy a titkaikat takaró nyelvet próbálod megfejteni.
Hát szerintem a börtönszleng ismerete, ez amikor én ezt mondtam, ez ahhoz kapcsolódik, hogy nem elégedhet meg a nyelvtudomány azzal, hogy szó szótározza a börtönszlenget. Egyébként a nyelv az egy nagyon gyorsan változó entitás, mondjuk így, vagy valami dolog, ami persze nem biztos, hogy pont a börtönszleng az nagyon gyorsan változik, de azt nem gondolhatjuk, hogy nem változik. Egyrészt ez, másrészt pedig az, hogy mire használják a fogvatartottak a börtönszlenget, vagy a börtönnyelvet, ezért nem lehet elégséges azt gondolni, hogy hát ez csak egy ilyen szleng, amit ott bent használnak, hanem azt gondolom, hogy ennek több funkciója is van, és nyilván az igazságszolgáltatás, illetve a büntetés végrehajtás is azt gondolom, hogy több mindenre tudná használni, de most erről bővebben nem beszélhetek.
Mindig, amikor a szakmádról beszélgetsz különböző interjúkban, akkor érzek rajtad egy végtelenül nagy szeretetet és egy nagy lelkesedést az iránt, a szak iránt, vagy szakma iránt, amit te űzöl, és nem csak a titkoknak a leleplezése, én azt érzem rajtad, hanem a nyelvnek a sokszínűsége, és annak a különböző rétegeinek a felfejtése az, ami izgathat, feltételezem én. Mi volt az egyik bűnügyi esetekben egy kicsit nehéz ezt mondani, de hogy az egyik legkedvesebb ügyed, amiről esetleg beszélhetsz?
Azt köszönöm egyébként, azt jól látod, nyilván a nyelv szeretete nélkül ez nem menne. Szóval az, hogy mondjam, persze izgalmas, mert hát ez az egész munka nagyon izgalmas, de azért alapvetően nagyon elhivatott nyelvésznek kell lenni, hogy ezt valaki űzni tudja. Ez anélkül nem megy. A legkedvesebb ügyem több is volt egyébként. Most csak azon gondolkodom, hogy mi az, amiről beszélhetek. Mondjuk az első ügyem, azt most nem fogom tudni elmondani, hogy hol csináltam, de az még nagyon pályakezdő koromban volt, tehát ilyen 2008 környékén. Kaptam 60 levelet, és meg kellett állapítani azokról a levelek, névtelen levelek voltak, hogy egy szerzőtől származnak-e. És ugye én nem vagyok kézírás szakértő, nem is foglalkozom kézírással, mert azzal a grafológus foglalkozik, és csak a szövegekre lehetett hagyatkozni. És nagyon érdekes volt, mert azoktól, akiktől ezek a levelek származtak, egy munkahelyen dolgoztak, hasonló munkakörben, tehát gyakorlatilag a munkahelyükhöz kapcsolódó rétegnyelv az ugyanaz volt, tehát nem azon bukott le, hogy most ilyen szlenget használ, vagy olyan rétegnyelvi elemet, mert azon nem tudott volna, hanem azon, hogy egyetlen egy toldalékot teljesen máshogy használt, mint ahogy az átlag nyelvhasználók használják, amire nem mondanám azt, hogy hiba volt, csak mondjuk nem az átlagos volt. És akkor az előfordult majdnem minden levélben, úgyhogy abból lehetett azonosítani, hogy az ugyanattól a szerzőtől származik, mert hogy ez annyira különleges toldalékolási forma volt, hogy azt szerintem rajta kívül élő ember nem biztos, hogy csinálja.
Tehát a különbözőségekre figyelsz?
Igen. Mindig azt mondom, hogy ezt mindig, amikor látok egy szöveget, akkor tudom eldönteni, hogy mire kell figyelni. Ezt nem tudom előre.
A munkádnak a része a nyelvi profilozás is, ez a bűnügyi nyelvészetnek az egyik ága, és úgy tudom, hogy ahhoz, hogy ezt a bűnügyi profilozást minél profibban lehessen űzni, ahhoz minél több szöveget, minél több típusú nyelvjárást, minél több nyelvi réteget kell ismerni. Ilyen értelemben te tudod magad edzeni? Mondjuk, hogy milyen típusú szövegeket olvasol?
Igen, abszolút edzés kérdése, tehát nem lehet elzárkózni semmilyen szövegtől, és még így is ahány ügy, annyiféle szöveggel találkozik az ember, és akkor volt már olyan ügyem, ahol zsokékkal kellett foglalkozni, na most én állatira félek a lovaktól, tehát én aztán egyetlen egy lovas újságot az életemben nem olvastam volna, ha azt az ügyet nem kaptam volna meg. Nem lehet előre tudni azt, hogy az ember milyen szövegekkel fog találkozni. Volt olyan ügyem, amelynek kapcsán mezőgazdasági szövegeket kellett elolvasnom, mert volt egy olyan kifejezés ott, és az egy profilozós ügy volt, amire azt mondtam, hogy jó, hát ezt én nem találtam egyetlen egy tájszótárban sem, nem volt benne sehol, de lehetett körülbelül belőni, hogy milyen foglalkozáshoz kapcsolódhat az a fogalom, és akkor mezőgazdasági folyóiratokat kellett olvasnom. Hát az, hogy valaki férfi-e vagy nő, mennyi idős, arra szerencsém volt, hogy 19 évet tanítottam nagyon különböző korú gyerekeket, úgyhogy akkor megkaptam a kiképzést abból, hogy hogyan fogalmazhatnak gyerekek, de folyamatosan kell olvasni chat oldalakat, rengeteg online szöveget, de el kell menni nyelvjárást gyűjteni, el kell menni különböző terepekre ahhoz, hogy az ember, és még itt sem lesz jól felkészül, de mondjuk edzésben van. Tehát, hogy nem fogok elmenni ettől még egy versenyre, vagy nem indítanának a legjobbak között, de mondjuk azért kizárni se zárnának ki. Igen.
Hát erről így az elmúlt években több különböző területen van szó arról, hogy mennyire egy buborékban élünk, hogy mennyire ugyanazokkal, és ehhez hozzátartozik a közösségi médiának a hatása is, hogy mennyire ugyanazokkal az emberekkel, vagy ugyanolyan gondolkodásúakkal szeretjük körbevenni magunkat. Ilyen értelemben, hogy te tulajdonképpen kiterjeszted a csápjaidat mindenkire. Megváltoztat vagy megváltoztatta-e azt, ahogyan gondolkodsz az emberekről?
Ez nyilván neveltetés kérdése is. Én egy nagyon, manapság nem szeretik ezt a szót, liberális családban nőttem föl. Ez azt jelenti, hogy nálunk az embertisztelete azt jelentette, hogy a mindenféle embertisztelete. Úgyhogy nem voltak sose előítéleteim. Nem úgy nőttem föl, hogy bárkit az én szüleim kritizáltak volna, vagy én kritizáltam volna bárkit. De azt hiszem, hogy ezzel a munkával az elfogadásom, vagy a nyitottságom az csak nagyobb lett az emberek felé, bár pont apukám mondta egyszer, hogy mondtam neki, hogy elmegyek valahova, és mennyire jó, mert nagyon az embernek a szociális érzékét fejleszti, és akkor apám mondta, hogy jó, hát kis emberet, hogy tiédet már nagyon nem kell fejleszteni. De nem lehet ezt a munkát csinálni úgy, hogy az embernek előítéletei vannak. Ez nem az a hely, ahol megkérdezik, hogy szeretnél olyan emberrel dolgozni, hogy? De nem is lehet úgy csinálni, mert akkor az ember már nem elfogulatlan. Tehát én azt gondolom, hogy a nagyon sokféle ember, és egyébként ennek a munkának az alapfeltétele az ember szeretet. De én nem azt mondom, hogy mindenkit szeretni kell, mert nekem is van olyan ember, akitől kinyílik a bicska a zsebembe. Normális dolog. De azért alapvetően mégiscsak emberekkel foglalkozunk. Szóval én azt gondolom, hogy inkább talán még nyitottabb lettem, és még elfogadóbb, de minden oldalról elfogadóbb lettem.
Mennyire tudsz objektív maradni? Most pont a profilozás esetén nem, de hogyha akár a börtönbeli kutatásra térünk vissza, szereted a terepmunkát, vannak személyes találkozásaid, személyes kapcsolataid, ilyen értelemben mennyire tudsz objektív maradni, és mondjuk egy objektív szak véleményt nyújtani valakiről, amikor már ismered, az alapján is, ahogyan ő beszél, akár egy mélyebb módon ismerheted meg a másikat.
Az, hogy valakiről tudom, hogy beszél, mondjuk egy ügyben, az nálam egyáltalán nem szokott, azt hiszem, hogy érzelmi kötődést elindítani. Nyilván van olyan ember, akire azt mondom, hogy hú, hát az én lesz kemény, meg olyan is van, akire azt mondom, hogy jó, hát na, most belefutott valamibe, de én azt gondolom, hogy aki igazságügyi pályán dolgozik, annak mindenféleképpen meg kell tanulnia magát függetleníteni. Én azt gondolom, hogy én ebben erős vagyok. Tehát persze van olyan, hogy valaki szimpatikus vagy kevésbé szimpatikus, de az, hogy is mondjam, az az én szakmai álláspontomat vagy objektivitásomat semmennyire sem befolyásolja, ugyanis nem az a kérdés, hogy nekem ki tetszik, meg ki nem tetszik, hanem az a kérdés, hogy valaki így beszél, úgy beszél, ez mit jelent, az mit nem jelent, szóval, hogy szakmai kérdések vannak, az egy másik dolog, hogy én valakiről mit gondolok, de azt hiszem, hogy egyáltalán nem befolyásol, nem, azt hiszem, biztos vagyok benne.
A Wisowiczki ügyként híresült el a médiában is, egy magyarországi bűnszervezetről van szó, akik különböző szórakozó helyeket tartottak fent, és ahhoz kötődő bűnügyletekben vettek részt, és nyelvi szempontból ennek az ügynek a sajátossága, hogy felállítottak egy olyan sajátos nyelvezetet, amivel csak egymás között beszéltek, illetve egymás között sem úgy beszéltek, hogy akkor az egyik le tudta volna buktatni a másikat. Egy picit erről a nyelvezetről, hogyha mesélnél, vagy egyáltalán arról, hogy hogyan tudtad te ezt visszafejteni, megismerni.
Igen. A megfejtés az úgy indult a folyamat, hogy kaptam nem tudom én hány adag aktát, meg nem tudom, egy hány óra biztos volt, vagy 50 óra lehallgatási anyag, de lehet, hogy több, és akkor mondták, hogy akkor további jó munkát kívánunk hozzá, és maculjak, ha kész van, de azért megmondták, hogy ez hány hónap legyen körülbelül. És akkor az első lépés az volt, hogy végig kellett olvasnom a jegyzőkönyveket, meg a vallomásokat. Az azért volt fontos, mert a titkos nyelvekről szerintem azt gondolják az emberek átlagban, hogy ez olyan, mint az óvodában a halandzsa nyelv, amit a gyerekek használnak, vagy valami teljesen megfejthetetlen, amit az űrből küldenek ide, de nem, hiszen a titkos nyelveket is emberek találják ki. És azok az emberek ugyanolyan nyelvhasználók, mint amilyenek mi vagyunk, azzal a különbséggel, hogy ők mondjuk másra is használják a nyelvet, mint mi. Az a tapasztalat, és ezért fontos a terepmunka, hogy tényleg azt gondolná az ember, hogy ez valami állatira bonyolult dolog, miközben nekem az a tapasztalatom, hogy a titkos nyelvek is olyan fogalmi rendszerben épülnek ki, amely fogalmi rendszert az átlag nyelvhasználók használják. Hát azért, hogy mondjam, nem akadémikusok ülnek a bűnszervezetekben, hogy ott aztán nem tudom, milyen nyelvhelyesség és mindenféle faktorok vagy paraméterek alapján lehessen egy titkos nyelvet kialakítani. Tehát ez egy abszolút hétköznapi nyelvhasználat, csak az egyes szavak mást jelentenek. De hát valamilyen logikai hálóba vagy fogalmi hálóba ezt fel kell, hogy fűzzék. Úgyhogy vannak olyan sláger témakörök, amelyek köré épülnek a titkos nyelvek, ez az én tapasztalatom. Amin ennek az ügynek tanulsága volt számomra, amit korábban olvastam szakirodalomban, hogy az, hogy ki mennyire jó titkos nyelvet tud csinálni, egyáltalán, hogy használja a nyelvet, az nem az iskolai végzettség és a nyelvi intelligencia kérdése, ezek nem feltételezik egymást. Tehát valaki, akinek nagyon magas iskolai végzettsége van, tudja kevésbé jól vagy kreatívan használni a nyelvet, és akinek mondjuk van akárhány általánosa, az meg nagyon kreatívan és nagyon jól tudja használni, tehát ez egy külön pragmatikai képesség, kompetencia, ami alapján ez szerveződni tud. Úgyhogy ez jó volt látni, és akkor, amikor készen lett a szótár, az egy rendes ABC betűrendbe rendezett szótár volt, minden szó mellé oda volt írva a jelentése, a szinonimák ugye kereshető volt, tehát ez egy rendes szótár volt, és akkor mondták a kollégák, kérdezték, és ez jogos volt, hogy jó, de hát most ezt én azt mondom, hogy ez szerintem ki fogja megmondani, hogy ez tényleg azt jelenti-e. És akkor hát volt olyan érintett az ügyben, akinek sajnos nem volt kérdés, hogy ha ezt neki ellenőriznie kell, akkor ezt ő tényleg ellenőrizni fogja-e vagy sem. És akkor ellenőrizte ezt valaki, aki ebben érintett volt, és hát ő mondta nekem, gratulált, hogy nagyon jól sikerült, én is gratuláltam neki, hogy igazából ez is állatira jól sikerült, csak hát ez olyan, persze hülyén veszi ki magát ez a dolog, de hát azért ez egy nyelvi teljesítmény, na, szóval én is próbáltam át titkos nyelvet írni, hát én annyira ügyetlen vagyok, hogy én nem tudnék. És hát azért mégiscsak ennek a szervezetnek a stabilitásának, meg a működtetésének az egyik alapja volt az, hogy ez a kommunikáció ki lett alakítva. És hát az az érdekes ilyen kornyelvészemmel, hogy tanítják meg egymásnak, hogyan memorizálják, hogyan tudják működtetni úgy, hogy nincs leírva, mert nem írhatják le, mert ha jön egy házkutatás, akkor azt megtalálják. Szóval, hogy ezek olyan nyelvi stratégiai kérdések, ugye a nyelvstratégiát másra használja a nyelvészet, de ezek akkor is stratégiai vagy taktikai kérdések a nyelvvel kapcsolatban, amelynek a mentén tud egy ilyen titkos nyelv létrejönni.
Nagyon érdekes ez a tanulság ebből az ügyből, hogy nem iskolázottság kérdése, és egyből az a kérdésem, hogy jó, de akkor milyen regiszteren, vagy milyen szinten, nem tudom, milyen szót használják ehhez, milyen szinten működik a nyelv, hol van az, ahol a nyelv működik, hogyha nem mondjuk az iskolázottsághoz kötődik, és ugyanúgy teljes egészében tudja használni a nyelvet valaki, aki 8 osztályt végzett, mint aki 6 egyetemet.
Azért erre a nyelvészetnek vannak kutatásai. Azt én nem mondom, hogy a nyelvi szocializációs közeg nem számít, mert az, hogy hol nő föl valaki, milyen iskolába jár, nyilván valamennyit számít, de azt például abban biztos vagyok, bár én ezt sajnos nem mértem, hogy azok, akik kriminális hátterű családból származnak, azok el tudom képzelni, hogy kreatívabban vagy máshogy használják a nyelvet. Ezek egész egyszerűen nyelvhasználati, pragmatikai kompetenciák, hogy hogyan tudom mozgósítani az egyes készségeimet abban, vagy ahhoz, hogy a nyelvet mondjuk praktikusan, célszerűen jól tudjam használni. Ez tanulható is, de ennek vannak veleszületett adottságai is, és hát a kreativitás az meg tényleg egy ajándék, ugye azt nem tudom, hogy mennyire lehet tanulni, én ennek nem vagyok szakértője, de kell ehhez nyelvi kreativitás, kell hozzá fantázia, kell hozzá rátermettség, az, amit kommunikációból szoktunk tanítani, hogy ugye az a jó üzenet, amikor vagy arra törekszik az ember a kommunikáció során, hogy rövid idő alatt sok információt adjon át, ezt nyilván ezek az emberek nem tudják, tehát amikor egy bűnszervezet megalkotja a titkos nyelvét, akkor nem az lesz, hogy összeülnek a figyük, és azt mondják, hogy jó gyerekek, akkor most tudjátok, ez a 40 szóból 3 info az biztos legyen meg, de hogy valahogy ehhez van érzékük, én azt gondolom, hogy a szociológiai hátterük az, ami egyrészt arra ösztönzi, vagy sarkalja őket, hogy ennek egyszer működnie kell. Ez egy szociológiai kényszer, vagy mondhatnám szociolingvisztikai kényszernek is, hogy bűnöző vagyok, és akkor nekem ezt jól kell csinálnom ahhoz, hogy ez a dolog működjön, és egyébként sajnos az a tapasztalat, hogy jól működik, hiszen a kábítószerkereskedők esetében a mai napig tudomásom van arról, hogy az ő világnyelvüket nagyon nehéz bizonyítottan dekódolni, vagy erre még nincsen kidolgozva egy olyan módszertan, ami alapján azt lehetne mondani, hogy jó, de hát a titkos nyelvek így működnek, tehát ez, meg ez azt jelenti, hogy. Szóval egyelőre lépéselőnyben vannak.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Ránki Sára bűnügyi nyelvész. Most egy ilyen picit spekulálásba kezdek, vajon azért nem értjük egymást a hétköznapokban, teszem azt egy konfliktus esetén, azért nem halljuk meg a másikat, mert nincsen ott az a szociológiai kényszer, hogy megértsük egymást, vagy azért nem, mert bejönnek ilyen érzelmi szálak és érzelmi kötődések akár, vagy miért nem tudjuk sokszor megérteni egymást, miért nem tudjuk értelmezni sokszor a másiknak a szavait, miközben az alma az alma.
Hát ez egy jó kérdés, nem vagyok pszichológus, meg az, hogy a nyelvhasználat lelki vonatkozásaival én nem nagyon foglalkoztam mélyebben, az, hogy ugyanazokon a szavakon esetleg az ember mást, de ugye az a kérdés, hogy nekem mindig az a kérdés, hogy egy szöveg milyen környezetben hangzik el. Tehát én milyen környezetben nem értem meg a másikat. Kit nem értek meg? A főnökömet? A férjemet? Az anyukámat, a testvéremet, szóval, hogy a szomszédomat, aki amúgy 20 éve halálba idegesít, mert nem tudom, hogy nyírja a füvet, amikor én megmondtam, hogy ne úgy nyírja. Szóval az, hogy egy szöveget nem lehet függetleníteni attól, hogy milyen környezetben hangzik el. Azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert szerintem ezt helyzete válogatja. Én a munkám során arra külön figyelmet fordítok, hogy az egyáltalán nem mindegy, hogy egy szöveg hol hangzik el. Akkor lehet egy szöveget objektíven vizsgálni, ha tudom, vagy próbálok arra törekedni, hogy tudjam annak a szövegnek az elhangzási körülményeit.
Erről egyből az jut eszembe, hogy a jogi nyelvezet meg sokszor annyira steril és túlburjányzó, hogy néha az az érzésem, hogy a szavakat csak szavakként értelmezik, és nem ebben a környezetben. Volt-e olyan eseted esetleg, amikor egy bűnügy esetén tudtál azzal segíteni, hogy azt a szót, vagy azt a kijelentést a leírt szövegben, vagy akár beszélt szövegben helyesen értelmezze?
Nagyon sok ilyen ügy volt, igen. Azt hiszem, hogy az ügyvédeké ugye az már más, mert a hivatalos nyelv, az, hogy az sem mindegy, hogy a hivatalos nyelv hogyan hangzik el, de az, hogy mondjuk, hogy hogyan, milyen hangsúlyjal, az már egy másik kérdés, mert ezt egy írott szövegnél az ember nem látja. És hát a hivatalos stílusnak azért elég komoly szabályai vannak, bár én azt gondolom, hogy sok esetben lehet dolgozni szövegekkel úgy is, hogy csak írottak, nem kell messzire menni, itt van Örkény, ugye nem hagyjuk, hogy milyen az, amikor valami ironikus, de hát le van írva, az ember tudja. Mert az ironia értés az egy külön olyan készségképesség, amivel az ember vele született, aztán fejlődik, vagy nem annyira fejlődik, vagy nem annyira gyorsan fejlődik, de hogy valahogy mégiscsak érteni fogjuk. De sok olyan ügy volt, beszélgetések elemzése, párbeszédek, dialógusok elemzése, amikor az nagyon fontos volt. De nincs olyan ügy, amiben nem így van, hogy jó, és akkor ez a szöveg hol hangzott el, kik mondták, miért mondták egymásnak. Rengeteg kérdés felmerül egy ilyennel kapcsolatban.
Azt gondolom. Ki lehet olvasni a szándékot? Tehát, hogy például egy gyilkossági ügy esetén, vagy egy fenyegetés esetén mondhatom viccből azt, hogy hát nem tudom, bántani akarlak téged, vagy mondhatom halál komolyan is azt, hogy bántani akarlak téged, és ki lehet ebből a két mondatból a szándékosságot olvasni?
Én azt gondolom, hogy egy-egy mondatból soha nem lehet messze menő következtetéseket levonni. Nem mondom, hogy nem volt már egy mondatos ügyem, de mondjuk nem azt szeretem a legjobban. Inkább a szövegeket, azokat dinamizmusokban kell vizsgálni, tehát a két ember beszélget egymással, nem biztos, hogy abból a mondatból fogom tudni megmondani azt, hogy az tényleg azt jelenti, hogy bántani akarlak téged, hogy az tényleg bántás jelente, hanem lehet, hogy a kommunikációs partner válaszából fogom tudni megmondani, hogy az mit jelentett. A cél és szándék tulajdonítási képessége az embernek tud működni szövegeknél, ennek ez a neve, hogy cél és szándék tulajdonítási képesség, aki pragmatikával vagy társalgás elemzéssel foglalkozik nyelvészként azok, ők jól tudják, hogy ez a készsége az embernek tud működni, és ezzel be tudom mérni azt, hogy a másiknak mi a célja velem, és mi a szándéka, mármint nem a fizikai, hanem egy beszélgetés során, hogy mi az, amit el akar nálam érni, vagy mi az, amit velem el akar élni, de én ugyanezeket egy beszélgetésben működtetem. Ha nem így van, akkor szétesnének a beszélgetések. Tehát ha az emberek ezeket nem tudnák valahogy értelmezni, kivéve amikor félreértik egymást, mert ilyen is van, de a félreértés valamilyen dinamikában jön létre. Tehát egy mondatokat, mondom, nem szerencsés, volt már ilyen, de azért mondatok jelentését mindig vagy egy párbeszédből, vagy valamilyen nagyobb szövegegységből lehet megállapítani. Nagyon fontos, hogyha két ember beszélgetését elemzi az ember, hogy mindent a szövegek dinamizmusában kell vizsgálni.
Általad írt publicisztikákban sok esetben elemzed azt, hogy a politikai környezetben, politikai szövegekben használt szavaknak milyen a jelentése, illetve annak a jelentésnek, vagy annak mi lehet a következménye. És a kérdésem az lenne, hogy van-e egyfajta tudatosság szerinted a politikumban? Lehet ez egy naív feltételezés a részemről. Tudatos-e az, ahogyan a nyelvvel játszanak, és a szóalkotással akár játszanak, illetve hogyha a másik oldalt nézem, a befogadót nézem, akkor folyamatosan résen kellene állnom, hogy az a szó az mit jelent, és mit akarnak vele elérni az én életemben, mert hogy azt mondod egy beszélgetésben, hogy a verbális agressziót, vagy a manipulációt nem minden esetben vesszük észre.
Egy dolgot szögezzük le, hogy ezek korábbi publikációk. Nagyon fontos. A másik, hogy beszéljünk általánosságban. Nem csak a politikai rendszer, bármilyen rendszer, ha használja a nyelvet, akkor annak van valamilyen célja. Az, hogy valahogy kitalálom, hogy a nyelvet valahogy használjam, annak is van valamilyen célja. Én nem hiszek a cél nélküliségben. Tehát persze a családon belül, vagy ilyesmi, az ember beszélget valakivel, van olyan, hogy kicsúszik valami az ember száján, rosszat mondok, idegesebb vagyok, de azért ahhoz, hogy a társadalomnak valamilyen szegmense vagy része jól tudjon működni, és ahhoz felépítenek egy kommunikációs rendszert, az célhoz kötött. Úgyhogy ebben az értelemben én azt gondolom, hogy az szándékos. És mindenki azért, amit mond, azért felelős, de én ugyanezt gondolom a tolvajról is, szóval ehhez nem kell se politikusnak, se televíziós műsorvezetőnek lenni. Mindenki, aki használja a nyelvet, felelős azért, amit mond. Az nem biztos, hogy eljut ez a tudatáig. Inkább az a kérdés, hogy ki mire használja a nyelvet, és ki hogyan használja a nyelvet. És a befogadókra rátérve néhány gondolattal, hogy igen, azt nem gondolhatjuk, hogy minden befogadó olyan szövegértelmező, ugye az irodalom elméletnek erre azért vannak különböző megállapításai, meg vizsgálat, hogy ki milyen olvasó. A nyelvet befogadók meg a nyelvet használók között sem mindenki ugyanolyan. Tehát én azt mondom, hogy az, hogy az emberek a különböző szövegeket különbözőképpen használják, ez teljesen normális. És valószínűleg az is normális, hogy vannak olyan részei a társadalomnak, meg az életnek, amelyek arra tudnak hagyatkozni, vagy céljaikat elérni, hogy ezt valahogy kiaknázzák. Nem akarom azt a szót használni, hogy kihasználják. A nyelv használatának, vagy a nyelvi tevékenység tudatosságára való edukáció vagy oktatás szerintem az egy nagyon fontos dolga lenne egy társadalomnak. Nem az iskolai nyelvtanórára gondolok, amikor a másra hangzó törvényeket tanítjuk ötödikben, mert ez nem egy tudatos nyelvhasználatra való tanítás, de az, hogy hogyan jelenek meg az online térben, hogy mit írok ki magamról egy közösségi oldalon, hogy mit mondok másnak egy közösségi oldalon, hogy hogyan veszek részt egy chat beszélgetésben, na ezek mind a tudatos nyelvhasználat, hogy mondjam, részévé kellene, hogy váljanak, hogy erre az embereket tanítsuk.
És hogyha eltérünk most egy picit, vagy eltekintünk most egy picit a politikai vagy közéleti nyelvhasználattól, és mondjuk egy magánéleti nyelvhasználatot nézünk, akkor mekkora súlya van egyik-másik szónak? Nekünk például annak idején, amikor sulis voltam, az egyik tanárunk mondta, hogy ne mind becézzétek egymást, szólítsátok egymást a teljes neveteken, mert hogy az mennyire kicsinyítő, hogyha mindenféle kicsin, és hogy ennek is mekkora súlya van, hogy én hogyan szólítalak meg téged. És ilyen értelemben akkor, ha egy negatív szót mondok, én is mondjuk agresszióval kapcsolatos szót mondok, akkor az agresszióhoz fog vezetni, ez ennyire egyszerű, vagy hogyha folyamatosan kedves szavakat használok, akkor én kedves leszek majd a
nyilván végén. Nem. De hogy az attól is függ, hogy a milyen kommunikációs szintére hangzik el valami. Ugye azt egy familiáris beszédhelyzetben, tehát ami egy családon belül van, ott azért az emberek tudják azt, hogy mit engedhetnek meg maguknak. Tehát én tudom azt, hogyha én azt mondom a családban, hogy az nálunk egy vicces dolog, de mondjuk a főnökömnek már nem mondanám. Tehát az, hogy az ember megválogatja a szavait, az is egy tudatos dolog, ugye, hogy megválogatom a szavaimat. Mert akkor az azt jelenti, hogy tudom, hogy mit hol használhatok. Az, hogy egy családban ezt, vagy családokban ezt az ember el tudja dönteni, ez egy teljesen normális dolog, de a családokban is működik kommunikációs szabályrendszer, de hát ez koronként és családonként változik. Tehát, mit tudom én, 100 évvel ezelőtt az, hogy édesanyám, édesapám, az volt a normális, most az, hogy apám vagy anyám, nálunk apa, anya, de a családban máságnál papa, mama, szóval, hogy elég sokféle szabályt kell működtetni ahhoz, és hát így is mennyi félreértés tud lenni még egy családban, és úgy is, hogy tudjuk, hogy a másiknak mondjuk mi az a pontja, amire ugrik, melyik az a szó, amire ugrik, vagy mi az, amit nem szeret, ugye? Mondjuk nekem azt mondja valaki a családban, hogy Sárika, vagy kislányom, az egy normális dolog. Na de ha a főnököm azt mondaná, hogy figyelj ide, Sárika, hát azért akkor azt tudnám, hogy ez most nem az a rész lesz, amikor én nagyon aranyos vagyok. Szóval, hogy szerintem így nem lehet felosztani a szavakat, ez is beszédhelyzettől függ meg attól, hogy milyen kommunikációs szintére, meg kik között hangzik el valami.
Térjünk egy picit vissza a bűnügyi nyelvészethez, és ahhoz a munkához, amit ezen a téren végzel. Volt olyan eseted is, illetve azt mondtad ezzel kapcsolatban, hogy hát nyilván nyelvészként is érdekel ez a szakma, de hogy a társadalmi szerepvállalás is hozzátartozik, hogy valamilyen szinten jót tudsz ezáltal tenni. Mennyire visel meg egyik-másik eset, mondjuk olyan esetben, amikor volt például egy konkrét ügy, ahol a veronai buszbalesetnek a hozzátartozói kaptak fenyegető leveleket, és ezeknek a fenyegető leveleknek a forrását kellett feltárnod, ami nyilván egy érzelmileg megterhelő dolog, mert hogy gyerekekről van szó, illetve nekik a gyászolóikról van szó.
Az ügy nagyon megviselt, minden ügy megvisel, ami gyerekekkel kapcsolatos, de a többi különösebben nem. Tehát ehhez nem is kellett egyébként hozzáedződnöm, mert különösebben soha nem viselt meg most azt, hogy egy gyilkost kell vizsgálni, vagy nem gyilkost, ezt nem ez éri el az inger küszöbemet. Teljesen más dolgokon tudok kiakadni, vagy más dolgok esnek rosszul, vagy más dolgokon sírok. Mondjuk ha a húgom rosszul szól hozzám, és már látom, hogy ebből izé lesz, hát, vagy apukám fölemeli a hangját, akkor teljesen mindegy, hogy hány éves vagyok, mert ugyanúgy nagyon rosszul esik. Most az, hogy egy gyilkossal kell beszélgetni, nekem ez a munkám. Most ha minden egyes alkalommal kiborulnék, akkor az nagyon nehéz lenne. Nem éri el az inger küszöbömet, de mondjuk én nem megyek ki helyszínre, tehát nem látom a holttestet, nem vagyok egy boncorvos, tehát nem látom a testet, olyat nem, ez nem tartozik az én munkámhoz, de hogy az, ami az én munkámnak a része, nem, szerencsére nem, tehát hogy jól alszom.
És mi lenne az a tulajdonság, ami mondjuk nem a nyelvészethez kötődik, de alapvető mégis ahhoz, hogy valaki bűnügyi nyelvészként tudjon tevékenykedni?
Hát szerintem ehhez sok minden kell. Egyrészt elhivatottság, másrészt szorgalom, mert ez anélkül nem megy, tehát olvasni kell, rengeteget kell olvasni, szakirodalmat. A nyelvészet nagyon gyorsan változik, úgyhogy azt az ember nem sporolhatja meg magának, hogy ne legyen. Itt sem biztos, hogy mindenben napra kész vagyok, de azért igyekszem a munka mellett időt fordítani arra, beosztom magamnak, hogy egy héten legalább hány tanulmányt vagy valamit olvassak el ahhoz, hogy ha csak egy ügy kapcsán is, de hogy jól fel tudjak készülni. Aztán végtelen tolerancia. Tehát itt nem lehet rasszistának, homofóbnak, idegengyűlölőnek, nőgyűlölőnek, öreggyűlölőnek, semmilyennek nem lehet lenni. Hát akkor hogy dolgozik az ember?
Azért, mert hogy egy objektív szakértői véleményt kell adjál róluk.
Hát nem csak az, hanem azért, mert emberekkel foglalkozom. Hát hogy tud valaki emberekkel foglalkozni? Ez az én olvasatom, hogyha minden ilyen jellemzi. Hát nem lehet. Tehát azt mondom, hogy ezt nem vállalom el, mert ilyen nincsen. és nagyon kíváncsinak kell lenni, mert ez anélkül úszintén nem megy. Tehát ez nem olyan, hogy az ember megtanul egy szakmát, azt akkor majd el leszek vele nem tudom hány évig, mert megy, nem.
Azért ennek nagyon nagy a felelőssége, oké, hogy te objektív szakértői véleményt kell mondjál, de hogy mégiscsak egy emberi tevékenységről van szó, és hogy hogyan lehet ezzel megbirkózni, hogy kikérik a véleményedet, mondjuk, hogy ő lehet-e az általa írott szövegek alapján az elkövető, és te azt mondod, mondasz egy véleményt, és az alapján elítélnek valakit, vagy sem. És hogy ennek a súlyával hogyan lehet megbirkózni?
Hát azért még ott nem tartunk, hogy az alapján elítélnének valakit, de már hogy nincs olyan gyakorlat Magyarországon, de ettől függetlenül van súlya annak, amit az ember egy szakvéleményben állít. Szerintem ez ugyanolyan, mint az orvos, nem? Hogy milyen biztos kézzel mész be egy műtétre. Meg kell érni arra, hogy az embernek legyen annyi felelősség, tudata, meg higgyen annyira a saját magában, nem abban, hogy nem tévedhet, hanem hogy mindent megtett azért, hogy azt az ügyet a legjobban csinálja meg. És én azt mondhatom, mert azt én tudom, hogy egy ügyön mennyit dolgozom, hogy én mindig mindent megteszek azért, hogy az a vélemény, amit én leírok, én azt a legnagyobb bizonyossággal állítsam. Ha nem így van, azért arra az igazságszolgáltatásban van lehetőség, hogy azt az ember valahogy kifejezze. Vannak erre megfogalmazások, hogy valamit hány százalékra mondok biztosan, vagy nem biztosan, ezt úgy hívják, hogy kriminalisztikai skála, ami az egy, hogy mondjam, az egy jó eshetőség, vagy lehetőség, amit ki lehet használni. Ez az egyik, a másik, meg talán az ember, ha erre adja a fejét, akkor azt tudnia kell, hogy mire adja a fejét. Ez ezzel jár. Úgyhogy nem mondom azt, hogy nincsenek kétségeim, de ha van, akkor kérek konzultációt. Nagyobb ügyeknél mindig társszakértőket kérek, hogy hadd vonjak be. Nem csak a több szem többet lát alapon, hanem nyilván ennek vannak más okai is. Én azt mondhatom magamról, mert ezt hallottam magamról, hogy na, a ránki az, akit biztos, hogy nem lehet megvesztegetni. Az egy nagyon fontos tulajdonsága az embernek ebben a szakmában.
És hogyha a másik oldalt nézzük, tehát hogy a nyomozati anyagban több szakértőnek a véleményét kérik ki, és mondjuk te jutottál egy adott konklúzióra, de a bíróság mégiscsak felment valakit, vagy elítél valakit, annak ellenében, hogy a te kutatásod alapján a másik ártatlan, vagy a másik oldalon bűnös lenne, azzal hogyan lehet megbirkózni?
Hát igazából azzal, ez nem úgy van, hogy én drukkolok valakinek, ugye? Tehát hogy ez nem úgy van, hogy én dolgozom egy ügyön, és akkor most ezt akkor megcsinálom, hogy ez nincsen. Adok egy szakvéleményt, az, hogy az hogyan értékelik mondjuk egy bírói szakban, azt a bíró dönti el, az nem az én munkámat minősíti. Mert én mindent megteszek azért, hogy valami olyat adja ki a kezemből, amiért én vállalom a felelősséget. Az, hogy az mire elég egy ügyben, hogyan értékel egy bizonyítékot egy ügyészség vagy egy bíróság, az tőlem független. Tehát nem én teszem jóvá a bizonyítékot, vagy használhatóvá. Az, hogy én milyen munkát végzek valamivel, az nyilván az én felelősségem, de az, hogy az mire alkalmas, hogy annak milyen törvényi előírásoknak kell megfelelnie, vagy arról hogyan gondolkodik egy esetleg egy másik szakértő, ilyet is láttunk már, vagy hogyan vélekedik arról egy bíró, az tőlem független, de ez nyilván az ember az évek során tanulja meg, hogy az nem az én munkám minősítése. Az, hogy mondjuk egy szakértőt kizárnak egy eljárásból, na, az a szakértői munkát minősíti. De az, hogy egy szakvélemény hogyan és mennyiben lesz felhasználva egy eljárásban, az nem a szakértői munka minősítése.
Most a sok szakmának a kihívója a mesterséges intelligencia, de például a bűnügyi nyelvészet esetén is nagyon sokban számít, hogy majd a jövőben a ChatGPT által generált szövegeket kell-e majd te értelmezzél vagy elemezzél. Erre a kihívásra hogyan lehet felkészülni?
Hát erre jó lenne nagyon jól felkészülni. Szerintem úgy lehetne felkészülni, ha lennének a rendőrség számára, vagy bármilyen igazságszolgáltatási szerv számára olyan szöveggel kapcsolatos adatok, amelyeket tudunk használni, hogy aztán nehogy abba fusson bele az ember, hogy mondjuk egy ChatGPT-t profiloz. Tehát ez is kérdés, mert hogy milyen szöveget kérünk a ChatGPT-től, mert azért ahogy a nyelvet használja a ChatGPT, azért az nem élő beszédszerű. Szóval, ha az lenne a kérdés, hogy élő beszéde vagy sem, én nem azt mondom, hogy biztosan meg lehetne állapítani, de azért a ChatGPT nagyon messze van a beszélt szövegtől. A spontán beszédszövegtől. Tehát az nem merül föl olyan ügyben szerintem, ahol spontán beszélgetéseket kellene vizsgálni, olyan ügyben inkább, ahol szöveget kell vizsgálni, de hát az is egy kérdés, hogy jó, de ha tudom az ügy körülményeit, és mondjuk vannak elképzelések arról, hogy kiírhatott egy szöveget, és az ember megnézi, akkor azt már be tudja úgy profilozni, hogy ezt az ember tudhatja-e megírni. Szóval, hogy de hát biztos, hogy lenne rengeteg olyan eset, amikor belefut az ember. Biztos nekem is sokkal többet kéne ChatGPT-s szöveget vizsgálnom, de nem tudok száz felé szakadni, az van.
Be tudna-e csapni? Most nem szeretnék senkinek ötleteket adni, de mondjuk egy profilozás esetén be tudna-e szerinted csapni téged egy író, akinek egy nagyon jó író, aki igazából el tudná hitetni azt, hogy ő férfiként nő, vagy nőként férfi. Végül is az írás az erről szól, illetve a szép irodalmi írás az erről szól, hogy valakinek a szemszögébe, vagy a helyzetébe helyezkedünk el.
Hát szerintem egy szép író, igen. Tehát mondjuk egy Márai Sándor, vagy egy Eszterházi, ugye tipikus olyan férfiírók, akik állítottak elő női szöveget. Most itt gondolok a 17 hattyúkra, meg az Eszter hagyatékára. Szerintem igen. Na de hát azért én azzal számolok a munka során, hogy valószínűleg engem nem valamelyik szép író. Nem zárnám ki, tehát azt nem akarom mondani soha, de azért ahhoz tényleg nagyon tehetségesnek kell lenni, hogy valaki nagyon jó szöveget tudjon előállítani. Egyrészt, másrészt meg az emberek nem tudnak úgy gondolkodni a nyelvről, mint egy szép író. Tehát a szép író a nyelvvel gondolkodik, meg a nyelvről gondolkodik, azzal fejezi ki magát, más is azzal fejezi ki magát, de azért nem jut el odáig egy átlag szövegező. Persze ez is kérdés, hogy ki az átlag szöveg. De mondjuk egy átlag nyelvhasználó nem biztos, hogy tud úgy magáról, vagy a saját nyelvi tevékenységéről nyilatkozni, mint ahogy egy szépíró, és hát így pont emiatt nem is tudja úgy használni a nyelvet, hiszen aki a saját nyelvi tevékenységéről nem tud gondolkodni, az nem tudom, hogy akar mást becsapni egy nyelvi tevékenységgel, ugye az. Vannak erre egyébként vizsgálatok, ezeket szövegtorzításnak nevezik az igazságügyi nyelvészetben, hogy hogyan próbálnak meg az emberek szöveget torzítani, mindenki ugyanúgy, mert hogy mindenki egy valahogy tud gondolkodni a nyelvről, a pontosít, elipszonosít szavakat fölcserélem meg a nagybetűt a kiskezdőbetűvel. Mert az átlag nyelvhasználó nem azon fog gondolkodni, hogy mondjuk egy határozó ragot rosszul fog ragozni, mert azt sem tudja, mi ez a határozó rag. Szóval, hogy szerintem ez nem egy egyszerű, de egy szép író biztos, hogy be tudna csapni.
Mennyire befolyásol-e téged a hétköznapokban az, hogy több ügyi nyelvészként, vagy egyáltalán nyelvészként tevékenykedsz? Gondolok itt arra, hogy rengeteg szöveggel találkozunk a hétköznapokon, nem is kell megnyitni a social médiát, hanem amiket hallasz az utcán, amiket látsz plakátokon, vagy óriás táblákon, bárhol, el tudsz vonatkoztatni, hogy ne a szavakat is, a szavaknak a jelentését, és ezeket lásd?
Hát szerintem nem. Az utcán biztos nem, tehát ott meglátok egy helyesírási hibát, mondjuk Grécsi tanárul nyugodjon, hát én nem vagyok egy Grécsi tanárul, de azért észreveszem, hogyha valami így vagy úgy van írva, vagy nyilván, hogyha hallok valamit, vagy látok valamit, vagy olvasok, akkor gondolkodom, mert nekem ez a beakadásom, hogy szövegekről gondolkodom általában. Hát a családomat szerintem erről nem kell megkérdezni, mert ők mind azért ebből szokott lenni otthon. Hogy most ne elemezd, amit mondok, de hát most éppen beszélgettünk, akkor is, hogy de nem azt mondtam, de mondom, nekem ne akard megmondani, hogy mit akartál mondani. Na, szóval, hogy ilyenek vannak. Hát ez sajnos, ez... Na hát, de próbálom ezt valahogy finomítani, de azért annyira nem, hogy őszinte legyek, de azért, tehát, hogyha mondjuk olvasok, akkor az Anna Kareninát azért olvasom, mert nagyon szerettem, és akárhányszor olvasom, az mindig nagy örömet okoz nekem, tehát akkor, ha szórakoztatom magamat egy szöveggel, akkor szórakoztatom magamat egy szöveggel. Egyébként az is szórakoztat, ha csak gondolkodom egy szövegről, de nem mindenki örül neki.
Köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltál velünk, Ránki Sára bűnügyi nyelvésszel beszélgettünk.
Nagyon szépen köszönöm.
Ez volt a mai Ezer egy ötlet, aki lemaradt volna róla, az újra hallgathatja a műsort hétfőtől kezdődően a Kolozsvári Rádió honlapján, vagy Spotify-on, Apple Podcast-en. Köszönöm figyelmüket, Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra!